Boldog karácsonyt kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Betlehembe karácsonykor régen nagyon-nagyon sokan érkeztek, és azért, hogy részt vegyenek az itteni éjféli misén, azért, hogy eltöltsenek itt egy kellemes hetet, bizony azt gondolom, hogy elég komoly számú turista vette a fáradtságot, és eljött az autonóm palesztin területre. Pedig azt gondolom, hogy azért az biztos, hogy egy itteni utazáshoz kell egy kis felkészülés lélekben, mert hogy különösen alapos errefelé az ellenőrzés, és amikor Jeruzsálemből elindulunk és megérkezünk Betlehem irányába, majd elmegyünk lényegében egy hatalmas, körülbelül olyan 12-15 méteres betonfalig, majd azt követően bemegyünk Betlehembe, hát az biztos, hogy egy kicsit furcsa érzések vesznek rajtunk előtt, tekintettel arra, hogy úgy képzeljék el ezt, hogy először is a GPS, hogyha van, akkor az lényegében úgy visz minket, hogy megkerüli ezt a területet, és szinte nem is visz ide. Tehát az izraeli GPS a palesztin területek esetében nem működik, tehát úgy működik, hogy mind megkerülteti velünk, de hát valójában nem kell megkerülni sokszor, de lényegében így működik. És hát a Betlehem is egy ilyen palesztin igazgatású terület, és amikor ide érkezünk, hát tényleg így átérezzük a feszültséget mindjárt az elején. Körülbelül egy olyan 22-23 kilométert kell megtennünk keleti irányba, és aztán lényegében nem egyenesen kell tovább menni, hanem balkész felé, észre se vesszük, csak ki kombinálhatjuk, hogy ott van a határ, és be kell menni az ilyen beton véd dolgok közé lényegében. Van ott még egy szöges drótkerítés, és hát először az izraeli rendőr igazoltat minket, utána pedig következik a palesztin önkormányzati rendőr, vagy bármilyen biztonsági szervnek az ellenőrzése. Egy egyszerű útlevéllel, magyar útlevéllel simán át tudunk menni, úgyhogy ebből a szempontból nincsen gond, de hát lehangoló az egész, hogy hát milyen hihetetlen betonakadályokat kell ide felrakni, és hát ennyire komolyak ez az itteni ellenőrzések. Ami érdekes, hogy gumilukasztó vasak, szöges drótok, minden van itt, és akkor végre beérkezünk arra a területre, ami már a betlehemi közigazgatási terület. Most első alkalommal, amikor itt voltam, akkor rögtön megrohantak mindket a taxisok, és hát bérelt autóval közlekedtünk, de attól még felajánlották a szolgáltatásukat az idegenvezetéstől egészen a szőnyegvásárlásig, úgyhogy elég nehéz volt megszabadulni és megcsodálni Jézus születési templomát. Amikor legközelebb érkeztem, akkor már tudtam, hogy hát nem fogok bemenni jobbra és nézem meg a taxisokat, vagy kérdezgetem őket, hanem tovább megyek egyenesen, és hát valóban nem túl bonyolult módon el lehet jutni magunktól is a születés templomáig, vagy bármilyen más nevezetes helyig. Egyébként az is érdekes, hogy hát ilyen szétdúlt utcákat látunk az elején, törmelékeket, pedig ahhoz képest, hogy mondjuk 12 évvel ezelőtt voltam először, és aztán utána még egyszer, meg még egyszer, úgy tűnt, hogy semmit nem állítottak szinte helyre. Végül is elénk ugrott egy kisgyerek a születés templomán előtt, és hát mutogatta, hogy van még üres parkoló, hallgattunk rá, és hát jött is az önjelölt idegenvezető, aki mutogatta, hogy hát neki van plecsnie arra, hogy ő bizony a születés templomába vezethet, és hát előre megalkuttunk, mert tudtam, hogy azért ez mindenképpen kell, meg adtam egy kis baksist a gyereknek is, hogy vigyázzon az autóra, nehogy valami baj történjen. Főleg az volt érdekes, hogy korábban, mivel hogy a kocsiknak itt zöld-fehér palesztin rendszámuk volt, a miénknek meg sárga, emiatt hát volt olyan, hogy amikor visszafelé jöttünk, majdnem leszorítottak az útról. Aztán, amikor később még egyszer visszalátogattunk, akkor már rengeteg sárga rendszámú autót láttunk itt, mert hogy az izraeli területeken vásároltak a palesztinok is autókat, úgyhogy akkor már nem volt ilyen probléma. Érdekes egyébként, hogy itt a palesztin zászlók lobognak jó néhány autón, és nagyon sok izraeli autón pedig a kék-fehér zászló lobog. Míg Tel Aviv és Jeruzsálem között hibátlan autópályán közlekedtünk, addig itt Betlehemben már nem ez volt a helyzet, de azért eljutottunk végül is a legfontosabb nevezetességig, ahol az idegenvezető rögtön mondta nekünk, hogy hát majd vigyázzunk a fejre, mert hogy egy nagyon-nagyon kis, minimális, lukszerű bejáraton kell bemennünk a templomba. A születés templománál az az érdekes, hogy lényegében az egyik részét az örmény egyház, egy részét a görög-keleti egyház, egy részét pedig a katolikus egyház birtokolja és tartja rendben. és hát ez a széttagoltság azért meg is látszik itt ezeken a területeken, és amikor pedig az éjféli misét közvetítik, azt általában Betlehem másik templomából, a katolikus templomából szokták közvetíteni. De a születés temploma a legfontosabb, mint nevezetesség, és hát itt Jézus születési helyét nézi meg persze mindenki, és azt is megmutatják, hogy hova fektették Jézust, és aztán külön egy kis résznél, hogy a három király hova rakta az ajándékokat. A születés bazilikája, a születés temploma lényegében egy barlangra épült, de korábban is volt már itt szentély, mert a római korban Hadrianus császár különböző római istenek szobrait tette ide, Jupiter temploma volt, utána pedig Vénusz szobrát is elhelyezte, úgyhogy Jupiter és Vénusz szentélye lett. Aztán nagy Konstantinus ezeket eltávolította, és 326-ban itt felépítették a születés bazilikáját. Aztán, mint említettem, a későbbiek folyamán az egyházszakadások után az örmény ortodoxok, illetőleg a görögkeletiek és a római katolikus egyház fennhatósága alá került közösen a születés bazilikája, amely lényegében olyan, mint egy erőd, és hát amikor bejutunk, akkor legtöbb helyen így óvatosan le kell hajtani néha a fejünket. A legfontosabb látnivaló persze ez a barlang, ahol Jézus született, és hát ugye, mint említette, meg lehet nézni azt is, hogy hova fektették. Ha a Bibliát tüzetesen olvassuk, és megnézzük, akkor látjuk azt, hogy József Máriával együtt az istállóban húzódott meg, mert hogy a ház lakói laktak ugye a klasszikus lakóépület részekben, és hát ez az istálló viszont lényegében egy barlang volt, mert hogy a régi hagyomány szerint a házakat különböző barlangok elé építették, vagyis hát a barlangot beleépítették a házba, pontosan azért, hogy ezzel is megnöveljék a területet, meg ne kelljen annyit építkezni, úgyhogy így került a barlang istállóba végül is József és Mária, és hát itt született a kis Jézus. A születés bazilikájánál megtaláljuk még Szent József kápolnáját, amit annak emlékére emeltek, hogy az angyal itt figyelmeztette Józsefet: kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok. Szent Jeromos cellájáról pedig annyit érdemes tudni, hogy a hagyomány szerint ebben a cellában készültek a Szentírás kommentárjai és a Vulgáta, ugye a klasszikus fordítás. Nagyjából 200-300 méterre található a születés bazilikájától a tejbarlang, a kis Jézus tejbarlangja. Lényegében itt ilyen fehér tufás területet képzeljenek el, és ott pedig a görögkeleti ábrázolásokhoz hasonló ilyen aranyozott Jézus ábrázolások vannak. A legenda szerint itt pihent meg Mária a gyermekkel, és a lecsöppenő tej fehérítette meg a szikrát, és ezért lett fehér színű az itteni barlang, és hát ezt a tejbarlangot is most lényegében a turisták is látogathatják, és hát persze, akik eljönnek az éjféli mise kapcsán, vagy általában december 24-25 kapcsán ide mind megnézik. De mint említettem, az éjféli misét a Szent Katalin templomból szokták közvetíteni, mert hogy az egészében római katolikus, magát a születés bazilikáját pedig az ide látogató vendégek tekintik meg nem csak ilyen alkalmakkor, hanem az egész évben meglehetősen gyakran. Betlehemben azért sokat panaszkodtak az árusok, hogy hát régen jobb volt, meg még több turista látogatott el ide. Sajnos a világ most olyan, hogy félnek az emberek, és hát kétszer is meggondolják, hogy ide jöjjenek. Minden esetre itt jártamkor azért még az idegenvezető elvitt egy helyi árushoz, és meg kell mondanom, hogy egyébként nagyon korrekt vezető volt, nem kér többet, mint amennyit érdemelt, és amikor elmondtam, hogy én mit szeretnék vásárolni, milyen csillagot, vagy milyen dolgot, vagy milyen emléktárgyat, hát akkor azonnal rohant, hogy akkor olyat szerezzen emlékben, vagy szuvenírként, és hát az is biztos, hogy bemutatta, hogy hol és milyen arab kereskedőnél lehet a legizgalmasabb dolgokat megtalálni. És ez megint csak egy furcsa dolog lényegében, hogy itt is tapasztalatlaniként egy egész Izraelben, hogy ugyanúgy az arab kereskedők keresztény meg zsidó emlékeket árusítanak, mint ahogy a zsidó kereskedők is adott esetben arab dolgokat, tehát ilyen szempontból egyáltalán nem érződik az az ellentét, amit az ember gondolna. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a műsorunkat. Hamarosan a híreket követően visszajövök, maradjanak velem!